Az Úrnak dicsősége és az ő neve magasztaltatik, ezért jöttünk ma ide, minden dicsőséget ő neki adunk. Áldassék az ő neve. Lukács evangélium 3. fejezet 4. versben azt mondja Isten igéje, amint meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, és egyengessétek ösvényeit. Köszönjük, drága mennyei atyám! A mai napon a prédikációnak talán azt a címet lehetne adni, hogy küldetésünk van. Isten küldetéssel küldött el bennünket ide a földre, mégpedig az igében jelenti meg, hogy mi az, így az idők vége felé, gyönyörű korszaknak a vége felé, mi az, amire igazán Isten felhívja a mi figyelmünket, hogy a szívünket hogy adjuk át ő neki. Azt mondja Isten az igéjében, készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Csodálatos dolog ez, mikor az Úr arra kér föl bennünket, az ő ösvényeit egyengessük. Hogy tudjuk mi egyengedni Isten ösvényeit imádságban? Hordozzuk Isten munkáját imádságban. Vigyük az Úr elé azokat a dolgokat, amelyeket ő, ami az ő igéjében nékünk megjelent. János evangélium 17. fejezet 18-as vers lesz az egyik alapigénk, és az apostolok cselekedetei 20. fejezet 24. vers lesz a másik alapige a mai napra. János evangélium 17-18. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Amen. Atya elküldte az Úr Jézus Krisztust a világra, az Úr Jézus Krisztus pedig elküldött bennünket a világra, hogy készítsük az ő útját. Ugyanúgy küldetéssel jöttünk a világra, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus eljött a világra több mint 2000 éve, és elvégezte a megváltásnak gyönyörű munkáját. Cselekedetek 20-24. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Amen. Gyönyörű ige, ugye? Egy pár sorba Isten összefoglalta mi dolgainkat és feladatunkat. Mindegyikünknek, aki itt van, aki nincs itt, szellemben van csak itt, aki az Úr Jézus Krisztusban újjászületett, keresztény élet. Azt mondja Isten igéje, még az én életem sem drága. Ne drágáljuk az életünket, ne sajnáljuk az időt Isten munkájára, hanem amennyit tudunk világi elfoglaltságunk mellett, szálljuk oda Istennek. Imában, szolgálatban, segítségnyújtásban, szeretetben, a szeretet megcselekedésében adjuk át magunkat Istennek. Mert szolgálatot kaptunk az Úr Jézus Krisztustól. És mit mond még az ige? Hogy ezt tegyük örömmel. Ez ne kényszer legyen, ugye ez öröm a szolgálat, és majd később szó lesz róla, nem csak öröm, megtiszteltetés is mindannyiunknak. És köszönjük ezt Istennek. Még mielőtt a mi küldetésünket megfogalmaznánk egy mondatban, nézzük meg előtte, drága Úr Jézus Krisztusnak, a küldetését, amiért Isten őt elküldte a földre. Tegyünk föl egy kérdést, miért jött az Úr Jézus Krisztus a földre? Máté evangélium 16. fejezet 21-es vers 22-es és 23-asban válaszolja meg ezt Isten. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni. És sokat szenvedni a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és megöletni és harmadnapon feltámadni. És Péter előfogván őt kezdé feddeni mondnán, mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig megfordulván mondta Péternek, távozz tőlem, sátán, bántásomra vagy te nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Amen. Csodálatos dolog ez, az Úr Jézus Krisztus megjelenti az igéjében. El kellett neki jönni a földre szenvedni, el kellett viselni a főpapoktól, vénektől, a vének tanácsától azokat a dolgokat, amelyeket ugye elkövettek, megöletett, s harmadnapon föltámadott, és ez a mi hitünknek az alapja, hogy hisszük az Úr Jézus Krisztus meghalását, hisszük a harmadnapos feltámadását, mert ha nem hisszük, akkor mind az ige hirdetésünk, mind az hitünk igazából nem sokra való. Miről szól itt az igében az Úr Jézus Krisztus? Ugye az elkövetkezendő szenvedésekről, feltámadásokról. És ekkor feltámadásáról, és ekkor szól ugye Péter, és itt folytatjuk majd tovább, mikor azt mondja Péter Jézusnak, mentsen Isten Uram, nem eshetik meg ezt te véled. Ezt az Úr sátáni tanácsnak minősítette. Ugye nem sokkal idővel, nem sokkal picit előrébb, ha megnézzük az igét, ugyanez a Péter bizonyságot tett mesteréről a Szent Szellem által, mégpedig a Máté Evangélium 16. fejezet 15-16-17. versét nézzük meg. Mondanékik, ti pedig, kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvé mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És felelvén néki Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem egy test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám. És most gondolkozzunk el rajta. Kijelentette egy csodálatos igét Péteren keresztül a mennyei atya. Nem sokkal később a sátán szólt Péteren keresztül. Tegyünk fel egy kérdést, hogyan lehet ez? Hogy egyszer az Úr Szent Szelleme szól, és aztán majd a gonosz a másik oldal szól egy emberen keresztül. Keressük meg erre a választ, és induljunk el onnan, hogy a mindenség törvénye, tehát van egy törvényszerűség, a mindenség törvénye a körforgás. Ha jó belegondolunk, a Föld forog a tengelye körül, a Föld kering a Nap körül, és a Nap is kering egy valamilyen csillagrendszernek, egy galaxisnak a középpontja körül. Hatalmas távolságok és hatalmas idők ezek, amelyeket ezek a bolygók megtesznek, de Isten így alkotta meg az univerzumot, Isten így hozta létre a kozmoszt, hogy ő egy fizikai törvényszerűségként, a körforgásként működteti a rendszert. Nézzük meg az Úr Jézus Krisztust, hogy mikor eljött a Földre, ugye most itt kéne összekéne kapcsolnunk, hogy két dolog hogy függ össze. Ez pedig a János Evangélium 16. fejezet 28-as versében fogjuk megtalálni, mert ugyanis az Úr Jézus Krisztus is kijött az atyától, eljött a világba, elvégezte a feladatát, és midőn elvégezte a feladatát az Úr Jézus Krisztus, elhagyta a világot, és elment vissza az atyához. Erről szól ugye János Evangélium 16. fejezet 28-as igéje. Kijöttem az atyától, és jöttem a világba. Ismét elhagyom a világot, és elmegyek az atyához. Az Úr Jézus Krisztus egy utat tett meg, akár körnek nevezzük, akár ellipszisnek, megtette az ő küldetését és az ő útját. Emlékeznünk kell, és illetve pontosabban emlékezni szeretnédek benneteket, Jimnek körülbelül egy éve, másfél éve volt egy kazettája, amely kazettának az volt a címe, hogy bölcsesség és elkötelezettség. Egy nagyon csodálatos kazetta volt, legalábbis az én szívemhez közel áll. Ezen Jim így tanít. Azt mondja, hogy van egy időtengely, amelyen haladunk, amit nevezhetnénk úgy is, hogy az örökké valóságnak az útja, amin egyszer megszólal egy hang. Talán lehetne szimbolikusan egy csöngőhöz is hasonlítani, csöngetnek, becsöngetnek. Mi történik ilyenkor? Ilyenkor az ember ebből az időtengelyből belép a földi létbe, és miért lép be a földi létbe? Hogy elvégezze azt a küldetést, amelyet az atya őre kiszabott vagy rábízott. És ekkor, mikor te belépsz ebbe a földi létbe, beteljesednek az atyának azon igéi, amelyek az ő akaratából adattak nékünk. Nézzük meg, melyikek ezek az igék. Teljesség igénye nélkül minden igét nem lehet felsorolni, mert akkor nagyon sokáig kéne itt lenni. A 2 Timóteusz 1.9-es versét fogjuk megnézni. Tehát 2 Timóteusz 1.9. Aki megtartott minket, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk a Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Ámen! És a drága testvérünk, aki ma jött először, véletlenül jött ide? Azért jött ide, mert valaki szólt neki? Igen, fizikai síkon közvetlenül igen. De az atya rendelkezett, tanács végzett az ő szent élete fölött. Elhívta őt az Úr Jézus Krisztusban az örök életre és a megváltásra. És ezt köszönjük az Atyának úgy, hogy minket is valamikor, amikor újjászülettünk, elhívott. Róma levél 9. fejezet 11. vers. Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonosz nem cselekedtek, hogy az Istennek a kiválasztás szerint való végzése megmaradjon. Nem cselekedetekből, hanem az elhívótól. Nem tudod megcselekedni a megváltást. Isten kegyelme szállt a te életedre, és ő ad néked örök életet. Álljunk meg egy pillanatra, ugye itt ebben az igébe örök időknek előtte. Isten sok-sok időformátumot kijelent, nem így órára bontva, napra, hónapra vagy évre, hanem az isteni gondolkodásban időket szab meg az Úr. Egy pillanatra, még mielőtt tovább mennénk, egy-egy ige erejéig nézzünk bele ezekbe az időkbe, hogy mit jelent ki erről Isten az ő igéjében. Példabeszédek 8. fejezet 22-23-as versét nézzük. Ez egy csodálatos igesor, szívemhez közel áll, mert nagyon szép igazságokat jelent ki, mint minden igéjébe Isten, de talán ez nekünk most ez a legkedvezőbb, amit ugye a Szent Szellem nékünk ad. Tehát Példabeszédek 8. fejezet 22-23-as vers. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Ha megnézzük, ugye drága Úr Jézus Krisztus ebben az igében kijelenti, hogy örök időktől fogva az Atya őt fölkente. Mit tett Isten? Kijelölte őt Messiássá, Krisztussá, megváltóvá. És a másik igében, ugye a 23. versben, azt jelenti ki Isten az igében, Jézus egyenlőségeket tesz az idők között. Tehát megjelöl nekünk, hogy melyik időt hova helyezzük el az ő evangéliumába és a Bibliában. Örök idők egyenlő kezdettől, egyenlő a föld kezdetétől fogva. Ez a hármas időegység egy adott pillanatot takar. Ezt akarja az Úr az ő szent evangéliumában nékünk megjelenteni. Nézzük most meg, hogy ezekben az időkben, amikor az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, milyen állapotok voltak, amikor Isten teremtett, amikor Jézus mellette volt, mint kézműves, hogy mit alkottak ők ketten, a mindenható Atya és az Úr Jézus Krisztus. Példabeszédek, ugyanez a fejezet, a 8. fejezetben a 30-31-es verset fogjuk most megnézni. Azt mondja Isten igéje, mellette valék, mint kézműves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Amen. Ha megnézitek ezeket a verseket, egy csodálatos, gyönyörű, idilli állapotot írnak le. Mit ábrázol ki itt Isten? Azt a csodálatos teremtést, amit akkor ő, az Úr megtervezett, az Úr Jézus Krisztust útjának kezdetéül szerezte, az Úr Jézus Krisztus, hogy az igében vagyon jelentve megszületik, és az Atya mellett van, mint kézműves. Ugye János evangéliumban azt mondja az ige, hogy az Atyának létezése van önmagában, és adta a fiúnak is, hogy létezése legyen önmagában. Ettől a pillanattól az Úr Jézus Krisztus Isten, és teremtő erőt adott neki az Úr, az Atya, az ő csodálatos Atya. Örülnek. Tehát az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy gyönyörűsége valék minden nap. Örömöt okozott az Atyának az ő engedelmessége, az ő munkája. És mi is ezekből mind azt tudjuk levonni, hogy mikor örül az Atya nekünk a legjobban, amikor engedelmesek vagyunk az ő igéjének és egymásnak. Amikor szeretettel szolgálunk egymásnak. Amikor megcselekedjük azt a szeretetet, amelyet az Úr Korintoszi levél 13. fejezetben megjelent nékünk. Adjuk át, azt mondja Isten, ne nyelvvel, ne szóval, cselekedettel. Add át a szeretetet, cselekedd a szeretetet, mutasd meg a hitedet a te cselekedeteidből. Azt mondja, játszva az ő földjének kerekségén. Ez a játszva szó, az én szótár, amely könnyedséget, mosolyt jelent, amivel az Úr Jézus Krisztus ezt az állapotot ott nékünk leírja. Na most, hogy ez az állapot, ugye ezt nagyon jól tudjuk, valamikor megbomlott valami véget, ebben nem megyünk be a mélyébe a mai napon, hanem onnan folytatjuk az Efézusi Levél első fejezet 9, 10, 11, 12-es verstől, ahol az Atya megjelenti az ő akaratának titkát. Efézus Levél első fejezet 9. verstől. Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában. Ugye? Isten előre elkészítette és közölte velünk. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt mindeneket. A Krisztusban, mindamelyek a mennyekben vannak, s mindamelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, amelyre előre elrendelt minket, annak végzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. A 10. verset emelném itt ki. Ugye a 9. azt mondja, közli velünk az ő akaratának titkát. A 10. versbe azt mondja Isten az igében, ismét helyre állítok, ismét egybeszerkeztek. Tehát amit a példabeszédek 8. fejezetben láttuk, egy csodálatos dolgot, az valami véget megbomlott, és valahogy nem úgy alakult, mint ahogy Isten eredetileg teremtette. Erre azt mondta Isten, én szeretem az embert, én szeretem az én teremtményeimet, és meg kell ezt alkotnom, tehát valakit föl kell áldoznom azért, hogy ismét vissza tudjam állítani azt a példabeszédek 8. fejezetbeli állapotot. Ezért mondja Isten az Efézusi levélben, hogy ismét egybe szerkeztem a Krisztusban. Tehát valamikor ez egybe volt, és tökéletes volt, és az Úr ismét egybe fogja. Ezért küldte az Úr Jézus Krisztust. Ez volt igazán Jézusnak a küldetése itt a földön. Hogy megteremtse a lehetőségét annak, hogy ez az egybeszerkesztés létrejöhessen. De térjünk vissza a Jézusi körhöz, oda, hogy Jézus az Atyától jött, és az Atyához kell visszatérnie. Péter ezt nem értette meg. Azt hitte Péter, és mint a többi tanítványok is, hogy az Úr Jézus Krisztus lejött a mennyből, és itt a földön az ő pályája, az ő küldetése, az ő pályafutása derékba törött, tehát csorbát szenvedett. Miért? Nem tudták. Ugye két dolog. A Szent Szellem nem volt még akkor ugye a szívükben. Másik az, hogy az emberi agy, az emberi elme, vannak bizonyos dolgok, amiket nem tud felfogni. Nem tudja megmagyarázni, nem tudja bebizonyítani, tehát ezért nem is igazán hiszi el. Ugye mi hívők azt tudunk, hogy mi tudjuk, ugye, hogy mindent hitáltal értünk meg. Hitáltal fogadunk el, és hitáltal szóljuk. Nézzük meg, mi ez a három dolog röviden, amit az emberi értelem, az emberi agy nehezen akar megérteni. Az első a feltámadás. A második, hogy áldozatul adja halálba önmagát. A harmadik pedig a meghallgatott ima is hihetetlen az emberi értelem számára. A feltámadást, ugye annak idején, ha megnézzük a Szentírásban, az akkori időkre vonatkoztatva a legbölcsebb nép, ugye a görögök, akik igen érdeklődtek minden iránt, nem is nagyon töltötték mással az idejüket, mint hogy hallgatták a messziről jött embereknek az előadásait. De hát amikor Péter apostol Aténban prédikált nékik, vagy szólt nékük, és mikor a feltámadáshoz ért, mit mondtak az ott lévő hallgatóság? Egy része kigúnyolta Pétert, másik része, pontosabban Pált, bocsi, a másik része pedig, hát azt mondta, hogy menjél békességgel, majd legközelebb ismét meghallgatunk erről, tehát elutasították. Cselekedetek 17, 31 és a 32. Mivel, hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekséget igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt. Bizonyságot tévé mindenkinek azáltal, hogy feltámasztá őt a halottaiból. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig, majd még meghallgatunk téged efelől. A következő, hogy valaki áldozatul adja magát a halálba, ezzel ugye megment és megvált sokakat. 1 Korintusz levél első fejezet 26. versben így szól Isten igéje. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, a megfeszítetted, tehát Krisztus haláláról szólunk, a zsidóknak ugye botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Nem vette be a szívük az Úr Jézus Krisztusnak ama munkáját, ami által ugye, amit halálnak hívunk, halál által legyőzvén azt, akinek ugye hatalma volt a halálon. A meghallgatott ima, mi ennek a példája vagy bizonyítéka? Ugye a Szentírásban is, mikor Péter börtönbe került, és a gyülekezet folyamatosan imádkozott, érte? Pétert ugye az Úr angyala és az Úr megszabadította az ő fogságából, elment oda, ahol tartózkodott a gyülekezet. Kiszolgáló leány ugye kifutott, hatalmas örömében, midőn meghallotta és fölismerte Péter hangját, nem is nyitott ajtót, visszament, megjelentette többieknek, hogy itt van Péter. Mit mondtak erre a többiek, ugye? Nézzük meg ezt is az igében. Cselekedetek, 12. fejezet, 5. vers, a 14. és a 15. vers. Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala Istennek, ő érte. Tehát könyörögtek, imádkoztak, de még nem volt benne igazán a szívükbe, hogy az ima meghallgatást is elhiggyék. Még úgy sem, hogy fizikai síkon jött valaki és jelentette, hogy Péter kiszabadult. Itt van és szól velem. És megismertetvén, ez a 14. vers, 14-15, és megismervén Péter szavát, örömében nem nyitál meg a kaput, hanem befutván hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. Ő azonban erősíti, hogy úgy van, azok pedig mondának, az ő angyala az. Péter és a többi tanítványok is nem látták és nem is láthatták az Úr Jézus Krisztus pályájának folytatását. Ők annyit láttak, amennyit ugye fizikai szemekkel lehetett látni, ők szellemi szemekkel nem láttak, megjelentést nem kaptak róla. Azt már, hogy Jánosnak a jelenések könyvében, ugye Patmos szigetén az Úr mit jelentett meg, azt már a tanítványok nem látták. Nem látták a sokaságot, nem látták a mennyei kart, a dicsőítő mennyei kart, akik dicsőítették, magasztalták a bárányt. Ugye a bárány itt a földön tisztességet és dicsőséget nem kapott. Fönt a mennyben viszont nagy szóval, nagy énekhanggal tesz a mennyei kar, és mindenek, akik ott vannak, a látomás szerint bizonyságot a bárányról, a megöletett bárányról. Nézzük meg a bárány dicsőségét és küldetésének mennyei részét. Jelenések könyve, 5. fejezet, 6. verstől a 14. versig néznénk meg. Engedjétek meg, hogy ezt úgy egyben hadd olvassam fel néktek, mert ez így egész. Ez így csodálatos. Ha valaki látni akarja az Úr Jézus Krisztus dicsőségét, és a mennyei dicsőítő kart, és egy kicsit úgy becsukja a szemét, és úgy elképzeli, elelmékedik, kicsit az igét úgy, ahogy szoktuk mondani, elelmék, elgondolkodunk rajta, és egy kicsit képeket képzelünk magunk elé, nagyon szépen lehet látni a mennyei trónt, a tróntermet, királyi széket, az élőlényeket, a 24 vént, ugye? Ki az a 24 vén? Hát mi vagyunk, ugye? Királyi korona, fehér ruhába, bárány vérével megmosva. Jó, menjünk tovább. 5. fejezet, 6. verstől is. Láték a királyi szék és a 4 élőlény között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 szelleme, amely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyszékben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevé a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborul a bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Amen. Imádkozzunk. Ide kerül föl aranypoharakba, az aranyoltárra minden egyes nyitott szívű imánk, fölkerül az Úrhoz, és ezt higgyük el, és tegyük ide bele. Ugye azt mondja az ige, újítsd meg az elmédet Isten szent igéjében. Ezeket közli velünk az Úr, hogy nincs hiába elmondott ima. Még ha te fizikai oldalon nem is érzed a válaszát, de valahol. Honnan tudjuk mi emberek? Amikor a Szent Szellem által imádkozunk, hogy kint a szellemvilágban, ugye ott, ahol a hatalmasságok ellen van nékünk harcunk, hogy milyen erőket tudsz megkötni a nazareti Úr Jézus Krisztus nevében, a te imáiddal hatalmas erőket, és hidd el, hogy csodálatos dolgokat hajtasz végre, mert a Szent Szellem vezet téged. Mert az isteni nyelven imádkozol. Mert az igében megújított elméddel imádkozol. És ezek mind oda kerülnek. Ott Isten elé, az Atya elé nyújtják föl, és ez egy csodálatos dolog. És éneklének új éneket mondván, 9. verstől, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit. Hányan voltak méltók, akik a 7 pecsétes könyvet megnyithatták? Ugye? Egyedül. A Júda oroszlánja, a megöletett bárány. Méltó arra, hogy föl tudja nyitni a pecséteket, és bele tudja nézni a könyvbe. És azt is megmondja az ige, hogy miért. Mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. És tettél minket, ami Istenünknek, királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Amen. Királyokká és papokká tett az Úr Jézus. Az első fejezetben a jelenések könyvében is kijelenti. És tettél minket királyokká és papokká. Hát, ha királyok vagyunk és papok, akkor a hitünket is úgy kell működtetni, mint egy királynak, és úgy kell működtetnünk a hitünket, mint egy papnak. Tehát erősek vagyunk a hitben, mert az Úr erősíti meg. Amikor te hitben kijelented, hogy a Jézus sebeiben meggyógyultam, Isten ide tette a hitet, a szellemnek ajándékát, amivel te kijelented az Úr Jézus Krisztus keresztjét és vérét. És igenis, ne fogadd el a hazugság tüneteket, ne fogadd el a betegséget, akkor is jelents ki, hogy az Úr Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, és az életed minden területére jelents ki, és hidd, hogy megvan. Ilyen egyszerű, amen, az Úrnak az igéje, röviden összefoglalva, ele földi létünkre. És látám és hallám a királyi szék és az élő lények, és a vének közül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000. És a következő igevers úgy kezdődik, hogy nagy szóval mondának. Ugye, na most, ha kicsit matematikázunk, és az 10000-szer 10000-et összeszoroznánk, sok-sok-sok-sok nulla, ugye, vagy 18-on, akkor kijön az, ha jól számoltam, hogy 100 millió angyal. Ugye? És 1000-szer 1000, az nálam 1 millió. Tehát 100 millió és 1 millió angyal ott van, akik körülveszik a véneket, az élőlényeket, a királyi széket. Na most, ez azért emberi mértéke is elég nagy számnak tűnik, ugye? És ezek megszólalnak, nagy szóval mondván. Ugye mindig az Úr Jézus is azt mondja az ige, hogy olyan a hangja, mint nagy vízek zúgása. És gondoljatok, egy ilyen hatalmas mennyei kar megszólal, és mit mond? Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Amen. Ezt mondták drága Úr Jézus Krisztusnak a földön? Nem mondták. De ott, a mennyben, ez a hatalmas mennyei kar mondja. És mi is mondjuk, mi itt lenn a földön. Most mi, akik olyan kegyelemben vagyunk, hogy ezt megérthetjük, erről szólhatunk. Mert mit mondott Isten igéje Dániel könyvében? Pecsételt be Dániel ezeket az írásokat, mert majd az idők végén tudakozzák. Hát miért adatott meg nekünk az, hogy tudakozhatjuk Dániel könyvét, tudakozhatjuk a jelenések könyvét, és a Szent Szellem által az Úr megjelenti az idők végének eseményeit. Azért, mert már ki is mondtam, mert az idők végén járunk, e korszak végén. Halleluja. És tudjuk, és hisszük, és szóljuk, amire várunk. Ugye? Hogy az Úr megjelenjen, és magához vegyen bennünket. Amen. Ez legyen a szívekben, mert ez egy csodálatos dolog. Én legalábbis erre várok. 5. fejezet 13. vers. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, a földön, a föld alatt, a tengerben. És minden, ami ezekben van, ezt mondja a királyszékben ülőnek és a báránynak. Áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom. Amen. És a négy élőlény is ezt mondta, hogy ámen, és a 24 vél leborulva, és imáda az örökkön örökké élőt. Péter és a tanítványok, mi az, amit nem láttak? Nem látták az Úr Jézus Krisztusnak szellemi vívódásait. Ők a Gecsemáné kertben is voltak, aranydrága tanítványok, mit csináltak? Hát egy jót aludtak, még az Úr Jézus Krisztus, ugye, imádkozott. Megint aludtak, harmadszorra is. Hát nem kellett nekik, ugye, altató. De nem látták, hogy az Úr Jézus Krisztus miért imádkozik. Nem látták a szellemi vívódásait. És úgy, ahogy a kereszten is, mikor ott álltak. A fizikai halálát látták, drága Úr Jézus Krisztusnak, de a szellemi halálát azt nem. Miért? Megkérdezhetjük. Mert a bűn alapjaiban véve szellemi dolog. Így a szellemi világban kell vele foglalkozni. És kimondhatjuk azt is, hogy amennyiben az Úr Jézus Krisztus a kereszten a bűn büntetését megfizette, abban az esetben a bűn nem más, mint fizikai cselekedet. Ha az ő fizikai halála elég volt ahhoz, elég lett volna ahhoz, hogy a bűn árát kifizesse, akkor elvileg minden ember meghalhatna saját bűneiért. De mivel ez nem elég, tehát az Úr Jézus Krisztusnak nem csak fizikai halált kellett elszenvedni, hanem szellemi halált is el kellett szenvednie, ugye? Ezért nyugodtan mondhatjuk és bátran mondhatjuk, hogy a bűn a szellemi világban van. A fizikai halálának is be kellett következni, mint egy befejezés gyanánt. Amit megfigyelembe kell vennünk a Szentírás olvasásánál, mindezeknél a dolgoknál is, hogy most mi fizikai kategória, mi szellemi kategória, a Bibliát is így kell olvasnunk és így kell vizsgálnunk. Mi az, amit az elménkbe helyezzünk bele? Hogy a Biblia, a Szentírás minden egyes pillanatban kijelenti, vagy minden egyes esetben kijelenti a pillanatot, és kijelenti az örökké valóságot is. Valamint minden egyes igét, amikor olvassa az ember ima mellett, Szent Szellem vezetése mellett, fizikai síkon is kell vizsgálni, és szellemi síkon is kell vizsgálni. Pál ezt mondta a zsidó levél 10.12-ben. Tehát zsidó 10.12. Ő azonban egy áldozattal, áldozván a bűnökért, mindörökre üle az Istennek jobbjára. Egy áldozattal, mindörökre. Egy és a végtelen. Megtette az Úr Jézus Krisztus. Tehát láttuk ugye a kereszten, hogy az Úrnak a halála nem csak fizikai, hanem szellemi halál is volt. Miért került az Úr Jézus Krisztus a keresztre? Isten döntéséből és Isten tervéből. Mert ugye azt az állapotot, ami volt a példabeszédek 8-ban, és az ismét állapotot, ugye, amit majd az Úr még most is tesz és végez, ezért kellett az Úr Jézusnak eljönni a földre. Valójában nem a papság, nem a vének, nem Pilátus ítélte az Úr Jézus Krisztust halálra. Valójában nem a római katonák szegezték őt föl a keresztre, hanem ki? A sátánnak a láthatatlan erői, akik ő rajtuk keresztül dolgoztak és működtek. Ők veszítették az Úr Jézus Krisztust a keresztre. Ahogy Isten igéje mondja, hogyha megjelentetett volna nékik Isten akaratának titka, ugye már mint a sátánnak és csapatának, akkor nem feszítették volna meg az Úr Jézus Krisztust, de így nem tudták. Így ők mit tudtak? Azt hitték, hogy megszerezték Isten fiát, legyőzték Isten fiát. Innentől mit mondhatott volna a sátán? Könnyen mondhatta volna, hogy az én ülőszékemet most már akár Isten fölé, ülőszékének fölé is tudnám helyezni. Mit lehet itt mondani, akik ezt végrehajtották, ugye, hogy ők pusztán eszközök voltak. Példa volt rá ugye Péternek az esete, amikor az Úr is szólt rajta keresztül, és a sátán is szólt rajta keresztül. A hatalom elvitte az Úr Jézus Krisztusnak szellemét arra a helyre, ahova a bűnös embereknek a szelleme kerül. De tudjuk azt, mert mi keresztények vagyunk, hogy az Úr Jézus Krisztus ebben győzte le a gonoszt, és ebben győzte le azokat a seregeket. Jézus küldetését, a mi küldetésünket is, ami ránk szabatott, Mi az, ami által mi meg fogjuk érteni, hitáltal fogjuk megérteni. Egy keresztény ember nem ebben a két gyönyörű szemével nézi Isten munkáját, nézi a világot. De Isten munkáját hit által nézzük, és hit által látunk. Ugye azt is lehetne mondani, hogy a csodákat mindig a hit előzi meg. Persze hit van ilyen is, olyan is, de az az igazi hit, amely az Úr Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Mi az, amit Isten kijelent az ő igéjében? Mi az a hit, mi az az erő, amivel mi látunk és megértünk? Azt mondja az 1 Korintus 13:12-ben Isten igéje, mert most tükör által homályossal látunk, s akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, és akkor majd úgy ismerek, mint ahogy Isten ismer engem. Ebben a földi létben megcsináljuk a küldetésünket. De mivel halandó testben vagyunk, a mi ismeretünk rész szerint való. Akkor lesz ez majd teljesen, amikor az Úr Jézus Krisztusnak eljön a megjelenése magunkhoz, és megkapjuk azt a halhatatlan testet, azt a megdicsőjő testet, amely már az Úr Jézus Krisztusnak van, akkor lesz majd megjelentve nékünk minden, de most még rész szerint van bennünk az ismeret. Tehát senki ne keseredjen el, ne legyen itt belső marcangolás, hogy nem tud mindent Isten munkájáról. Jó? Tehát küldetéssel teremtettünk. Ez a küldetés, amivel eljöttünk mi a Földre, amivel az Atya elküldött bennünket, ez csak nem úgy kelt, hogy eljöttünk és csinált. Az Atya az ige alapján mondható az, hogy felkészített bennünket erre a küldetésre, és megjelentette nékünk. Lássuk ennek bizonyítékát János Evangélium 6. fejezet, a 44, 45 és 46. versben. Mit mond itt Isten igéje? Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonza azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Mert megvan írva a prófétáknál, és most figyeljetek, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az Atyától hallott és tanult, én hozzám jő. Nem, hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát. Amen. Az Úr, az Atya tanított bennünket, készített föl erre földi küldetésünkre. Isten munkálkodik a mindenségben, és azt szeretné, ha mi is csatlakoznánk hozzá, és talán ezt a feladatot nevezhetnénk küldetésnek. Isten a Krisztus testében nékünk a szolgálatot adta, a világban, a nem hívők felé pedig Isten a küldetést adta. A szolgálatunk minden hívőnek szól. Kolossze levél, 1. fejezet, 24. vers. És a 25-et is olvassuk hozzá. Most örülök ti érettetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, mi híja van a Krisztus szenvedéseinek az én testemben, az ő testéért, ami az egyház, amelynek lettem én szolgájává. Az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott, ti reátok nézve, hogy betöltsem Isten igéjét. Mit mond az ige? Krisztus testéért, azaz az egyházért, amelynek mi lettünk szolgájává. De nem csak az, aki most szembe ül a csodálatos kis gyülekezettel, hanem akik szembe vannak most per pillanat én velem. Mindenkit Isten a szolgálatra hívott el. És a te szolgálatod, amikor egy embert Istenhez vezetsz, hogy Isten megbíz abból, hogy szóljál egy nem jó cselekvő embernek, hogy ne cselekedj el cselekedeteket, vagy adsz egy darab süteményt, vagy egy pohár vizet valakinek. Nagyobbat cselekszel, mint aki itt a pulpitus mögött jó hangosan beszél. Mert a szívedet és a szeretetedet adtad oda. És ez Isten szemében a te szíved tisztasága és szeretete sokkal többet ér, mint ha én hol halkabban, vagy hol hangosabban szólok itt. Ennek is megvan a maga helye, megvan a maga tisztessége, de Isten egyre hívott el bennünket, hogy szeressük egymást, és szeressük fele barátainkat. Amen. És adjuk át a szeretetet. Cselekedjük meg, szóljuk, és adjuk át a szeretetet. A napi életünkben is ez az igazi Isten tisztelet. Amikor elmész meglátogatni az özvegyeket, a betegeket, elmész, imádkozol, segíted a másikat, tehát magyarul szereted a másikat, türelmes vagy. És mész, és mész, és teszed Isten munkáját. Talán ez a legfontosabb ebbe. És köszönjük ezt az Úrnak, hogy ezt nekünk kijelenti, és szól nékünk. Tehát küldetésünk pedig a nem hívőknek van. mindjárt meg fogjuk kapni a választ. Jézus számára egyértelmű volt ugye a földi küldetése, ő neki kijelentetett a szellem által. Már 12 éves korában is így gondolkozott ugye az Úr Jézus Krisztus, Lukács evangélium 2. fejezet 49-es vers. Ő pedig mondanékik, mi dolog, hogy engem kerestek? Avagy nem tudjátok én, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Amen. Jézus szólta, hogy ő nem másért jött-e földre, hanem egyedül egy dologért. Az atya dolgaiban kell neki foglalatosnak lenni. Mit gondoltok, mi miért küldettünk ide a földre? Hát ugyanezért. Az atya dolgaiban kell nékünk foglalatosnak lennünk. Ez legyen az életünk fő irányelve. Az, hogy el kell végeznünk a világi dolgainkat, hogy ezért-azért kell dolgozni, ez legyen másodlagos. Az elsődleges az atya dolgai. Ugye, ahogy mondja, keresétek az én az országomat, keresétek igazságomat, és mindened meg lesz, én innen föntről megsugom neked. Én nagyon ritkán imádkozom azért, hogy Uram, adjál ezt, meg azt, meg amazt, hanem végzem Isten dolgát, és foglalatos vagyok Isten munkájában. Keresem az ő igazságát, és keresem az ő országát. És mit ígért nekem Isten? A többivel te ne foglalkozzál, én tudom, hogy mire van szükséged. Halleluja, és tudja, és nem az, hogy szükségre tölt be az Úr, bőségben tart bennünket, nem is akármilyen bőségben, dicsőség ő neki. Azt mondja, hogy boldogok, akik ugye az igazságot kívánják, keresik, kutatják, mert ők megelégítetnek, ugye ezt úgy mondja az ige pontos, hogy éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És még egyet, amit én szoktam mondani, az Úr mit kér, az odafelvalókkal törődjünk, ne a földiekkel. Vigyázz rá, hogy a napi szituációs helyzeteidbe, dolgaidban ne merülj bele, mint a fuldokló ember a vízbe, hanem mindig maradj fölötte. Tudd, hogy ott van egy hatalmas mentő Isten igéje, és az mindig téged ott fog föntartani, hogy az odafelvalókkal fogsz tudni törődni. Az Úr ezért küldött ugye bennünket. No, aztán 21 évvel később, ugye amikor az Úr Jézus Krisztus haldokolt a kereszten, mit mondott? Elvégeztetett. János evangélium 19. fejezet 30. vers. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett. És lehajtván a fejét, kibocsátás szellemét. Nekünk is ezt kell tudni mondani, hogy az Úr dolgával legyünk foglalatosak, és majd mikor eljön az idő, amit nem tud megmondani senki sem, most nem is kell, mikor eljön az idő, akkor úgy tudjunk elindulni, hogy elvégeztetett. Amit az Úr nékem a küldetésemben adott, azt én itt elvégeztem. E két mondat gyönyörűen és szépen összefoglalja ugye Jézusnak a helyesen és céltudatosan leélt életét. Nekünk is erre kell törekednünk. No, tegyük fel a kérdést, mi a mi küldetésünk-e Földön, miért születtünk-e Földre? Talán egy rövid mondatban ezt össze is lehet foglalni. Persze ebbe lehetne vitába szállni, most nem kívánunk e fölött, lehet kiegészíteni is őt, de valahol Isten megadja az övéinek a szót, mert hisszük és valljuk, hogy a Szent Szellem által adatik nékünk szó a szánknak és kijelentések. És dicsőség ez az Úrnak. Mi a mi küldetésünk? Hogy tanulva Istenhez vezessük az embereket. Amen! Ezért vagyunk itt a Földön. Tanulunk. Végig tanulunk. Az Úr fölkészített egy küldetésre, és ezt a kis pályát, ami kinek-kinek kimérve meg vagyon adva, ezt ő végigjárja, és tanul, és tanul, és tanul. Miközben embereket Istenhez vezet. Miközben az Úr Jézus Krisztust hirdetjük. Miközben követségben járunk az Úr Jézus Krisztus ügyeiben. Ámen. Ezt tesszük mi, ahogy a Biblia mondja, 2 Korintusz 5. fejezet 18-19-es versben. Mindez pedig Istentől van. Ez csak azért van, ugye, a világiak felé, nehogy valamelyik ember magának tulajdonítsa ezeket a dolgokat, mert ahogy az Úr Jézus Krisztus gyógyít egyedül, úgy az mindenható, egy igaz élő Isten jelenti ki, és őtőle van minden. Őtőle ered minden, és ő hozzá fog visszatérni minden. Amen. Mindez pedig Istentől, ki magával minket megbékéltetett a Jézus Krisztus által, ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Mi a dolgunk? El kell vinni a békéltetés és a szeretet szolgálatát az emberekhez. Ámen. 19. vers. Mint hogy az Isten volt az, ki a Krisztusban megbékéltette magával a világot, tehát ha nézed az igét, megbékélt Isten velünk a Krisztusban, és megbékélt Isten a világgal a Krisztusban. Nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét. Mindent nekünk adott az Úr, békéltetés szolgálatát, békéltetés igéjét. Ezt kell nekünk végeznünk itt a Földön. Isten mit akar? Isten ki akarja szabadítani az embereket a gonosz fogságából, Isten meg akarja békíteni az embereket önmagával a Krisztusban, hogy megvalósíthassák az emberek azokat a célokat, amire Isten őket teremtette. Amen. Mik ezek a célok? Nézzük meg egy pillanatra. Itt 5 pontban lett összefoglalva, de természetesen sok mindent lehet még hozzátenni. Hogy szeressék őt. Ugye? Istent kell szeretnünk, ezen nincs vita. Hogy az ő családjához tartozzanak. Drága testvérünk, aki most jut ma először, és hitevallás fog tenni az Úr Jézus Krisztusról, Isten családjához fog abban a szent pillanatban tartozni. Egyre kevesebb van a világban, egyre több a mennyországban. Amen. És nem az a nagy dolog, hogy mi itt még ezen összejöttünk, ez egy csodálatos, szép dolog. De ott a királyi szék mellett az angyalok ilyenkor, az a számú, sok-sok számú angyal, sokaság újongani fog, mikor drága testvérünk azt fogja mondani, hogy hiszek a Jézus Krisztusban. Az az igazi dicsőség, és az az igazi isteni hovatartozás. Hogy Istenhez legyünk hasonlóvá. Tudjátok, mi idegesíti az ördögöt a legjobban? Hogy az Isten az embert az ő képére és hasonlatosságára teremtette. Ugye? Ezt nagyon tudja idegesíteni az ördögöt, és neki minden áron azon van, hogy ettől eltérítse az embert. Isten meg azon van, ugye, hogy ehhez visszatérjünk, mert ő így teremtett bennünket, hogy szolgáljuk őt. Mit csinálunk? Azzal, hogy itt vagyunk a mai napon, itt leszünk a jövő héten is, meg utána is, és tesszük a dolgunkat Krisztus testében. Szolgáljuk a mennyei atyát. De ez a szolgálatot ezt úgy érts, hogy az ő csodálatos tervének jelentős fogaskereke vagy, és teszed a dolgodat, és ez az egész alkotás, amit Isten létrehozott, annak te egy nagyon fontos eleme vagy a Krisztusnak a testében. Ez a szolgálat, hogy beszéljünk róla másoknak. Tehát az, hogy én magamba tartom Isten igéjét és Isten dicsőségét, ez még nem elég. El kell menni az emberekhez, és el kell mondani nekik. Ugye, ahogy az ige mondja, ha alkalmas, ha nem, mondjátok. Egyre azért vigyázunk, erőszakosak sosem legyünk. Szeretettel közelítsünk meg mindenkit, jó? Szóharcokba, vitatkozásokba ne bocsátkozzunk bele. Próbáltam én is annak idején, nem működik. Szeretettel menjetek oda. Szolgáltunk sokat a börtönben. Ott Isten megtanít bennünket a szeretettel való beszédre, a cselekedetekre és a türelemre. Egy börtönszolgálat nagyon jó. Nagyon jó hosszú tűrést és türelmet tanít nekünk az Úr. Mindannyian tanulunk. Amikor te szólod az igét másnak, lehet, hogy te többet fogsz, sőt, biztos, hogy többet tanulsz, mint aki hallgatja. Mert amit te elmondasz, az neked is jár. Ugye? Én mindig először magunkba keressük meg gerendát, és utána fogjuk majd a szálkát kutatni. No, de az Úr megerősít bennünket mindenben. Tehát, amikor most ezeket a célokat itt, teremtés céljait felsoroltuk, vagy összefoglaltuk egy ilyen szó használatban, szó összetételben, az Úr mindig ad hozzá a szellem vezetése által erősítő igéket. Az, hogy te ne érezd magad egyedül, hanem tudd az, hogy ebben neked menned kell és tenned kell. No, melyik igével erősít meg bennünket ebben a legjobban? 1 Timóteus 2. fejezet 4. versével. Tehát 1 Timóteus 2:4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen. Hát, ha lehetne szépségversenyt rendezni az igék között, nekem ez nagyon tetszik. Jó? Tehát, aki akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Na most, innen elindulhatunk ebbe az igéből. Ha Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, akkor mi fog bekövetkezni? Hát minden ember fog is üdvözülni. És Isten az igazság ismeretére el fog jutni. Amen. Mi ennek a biztosítéka? Ézaiás könyve, 46. fejezet, 9-10 versét olvassuk el. Emlékezzetek meg messze régi dolgokról, hogy én vagyok az Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki kezdettől fogva megjelentem a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és most a lényeg, és véghez viszem minden akaratomat. Ámen. És köszönjük ezt Istennek. És ha ezt elteszed a szívedbe, hatalmas nyugalmat kapsz a szívedben. És a teljes szívedből bízol Istenben, minden gondodat, problémádat Istenre tudod vetni, és ezedbe fog jutni a Róma 8. fejezetében, meg nem mondom hányadik vers, de nem is az a lényeg, hogy tudjuk pedig, hogy akik Istent szeretik, minden javukra válik, mind akik az ő végzése szerint hivatalosak. Ámen. És legyen bármilyen gondod, problémád az életben. Én nem is úgy szoktam mondani, hogy problémák, feladatok. Csak feladataink vannak, amit végre kell hajtani. Ehhez van segítségünk, az Atya, a Fiú, meg a Szent Szellem, meg drága sok szent, akik körülöttünk vannak, akiken keresztül az Úr bennünket segít és erősít. Ez az ige ott van mindig a tölténytárba, ugye, mint a szellemnek kardja, akkor bármi történjék, vedd elő ezt az igét, hozd fel a szívedből, hogy most ugyan nem a legjobb, de tudom, hogy az én szellemi, erkölcsi, bölcsességbeli, tudásbeli fejlődésemet szolgálja, mert az Atya tanít és tanít itt a Földön bennünket. Fölkészít, mire készít föl? Ezt lehet, hogy is mondani, ez a földi lét egy edzőpálya. Az örök élet nagy meccsére készít föl bennünket a mennyei Atya. És ebben erősít meg bennünket. Köszönjük ezt. Mit kér az Isten? Hozzátartozunk, ugye, az Úr először megváltott az Úr Jézus Krisztusban. Majd kiküld bennünket. Amit már említettem, hogy elküld, hogy embereket vezessünk Istenhez, és a Krisztusért szóljunk. Szóljuk az Úr Jézus Krisztusnak dicsőségét, 2 Korintus 5:20. A Krisztusért jálván, tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát Krisztusért járunk követségben. Tehát Isten szeretetének és szándékának, azaz Isten akaratának követei vagyunk. Függetlenül attól, hogy azt is szólhatnánk és mondhatjuk, hogy a földi lét, ugye ez a földi tartózkodás egy ideglenes állomáshely, amelyben egy x időt eltöltünk, és végrehajtjuk az Atya akaratát. A Zsoltárok 39. fejezet 5-ös vers és a 119-19-esben. Jelensd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. És a 119-19, jövevény vagyok-e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat. Egy másik fordításban mondhatnok úgy is, hogy csak egy rövid ideig vagyok itt a Földön. Ámen. És innen elmegyünk az örök életbe, abba a csodálatos életbe, amire az Úr elhívott bennünket. Ez erősítse meg a szíveteket, és erősítse meg benneteket minden napon. Küldetésünknek csodálatos jelentősége van, és én ezt még felsorolom, és akkor mai napon az úgymond a prédikáció részét befejezzük Isten dicsőségére. Én hiszem és vallom, hogy, és statisztikák is, azért emberi statisztikák is mutatják, hogy a 40-45 percig tud igazából egy ember figyelni arra, amit egy szónok szól. Ezt nem nagyon kívánnánk túllépni, jó? De azért a küldetésünknek a jelentőségéről még egy-két mondatot hadd mondjak néktek, és akkor ebben a részébe elbúcsúzunk. Mi az, amit nékünk folytatnunk kell? Miért szóltunk az Úr Jézus Krisztus küldetéséről? Hát azért, még talán részletesebben, mint a mi küldetésünkről, azért, mert a Jézus Krisztus földi küldetésének a folytatását végezzük mi. Ugye? Amikor azt mondja az ige, tegyetek tanítványokká. Az, hogy te és én és a másik és a harmadik részt vehet ebben, ez egy megtiszteltetés. Ez Isten részéről egy kegyelem és egy megtiszteltetés. Természetesen nekem is nagy megtiszteltetés az, hogy ma itt szólhattam előttetek Isten kegyelméből és az ő szent dicsőségére. És én ezt köszönöm neki, és én ezt szolgálatnak tekintem, és ahogy ti is, az engedelmes szíveteket. Mi az, aminél jobbat nem tehetünk a világi létben, mint hogy elmegyünk az emberekhez, és megmondjuk nekik, hogyan lehet örök életük. Ugye? Mert a Krisztus nélkül reménytelenek és elveszettek, és útkeresők, és nem találják az utat. A küldetésünknek, amely itt van, örök jelentősége van. Ez a küldetés ad, és hiszük és valljuk ezt egy keresztény embernek, értelmét az életének. Az, hogy Isten igéjét hirdetheti és szólhatja. És amit még zárként mondhatnánk, hogy Istenek korszak végének időpontját, ami természetesen napra, évre nem tudunk így megmondani, de a korszak lezárásának időpontját is e küldetések betöltésétől teszi Isten függővé. És ezt az egy pontot, most engedjétek meg, ezt még hadd nézzük meg, jó? A Cselekedetek egy hétben, ugye, amikor a tanítványok kérdezik az Úr Jézus Krisztustól, hogy mikor lesznek meg ezek, Uram. Erre Jézus hogy válaszol nekik, és figyeljük meg ebben a két igében. Ugye azt mondja az egy hétben, Cselekedetek egy hét, és az 1:8 lesz. Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ugye a tanítványok is úgy vannak, mint én legalábbis nagyon sokáig voltam. Mikor, mi? Mondja már meg valaki, mikor, mi fog, hogy és hogy fog megtörténni. Tanítványok is ebben kezdik. Uram, mondd meg, hogy mikor fognak ezek bekövetkezni. Az Úr Jézus elhárította a választ. Mit mondott a tanítványoknak? Ne az alkalmakkal és ne az időkkel foglalkozzatok ti, hanem, itt mondja a 8-as igében, hanem vesztek erőt, midőn eljön réátok a Szent Szellem, és lesztek nékem tanúim. És erre hívott el bennünket az Úr Jézus, hogy tanúi legyünk, és hirdessük az ő szent igéjét. Ámen. Tehát az Úr arra szólít föl bennünket, nagyon szeretjük kutatni az időket, nagyon szeretjük kutatni a Jelenések könyvét, Dániel könyvét, egyebeket, de nagyon kell rá vigyázni, mint mindenhol, ugye a szellemi ajándékokban is a mértékletesség, mint a 9-nél, hogy az egyensúlyt a szellemi életünkben is, a keresztény életünkben is megtartsuk e világi létben, a Szent Szellem által, a Jézus nevében, az Atyának dicsőségére. De mindazáltal a tanítványoknak így szólt, sőt, a Máté 24:36-ban úgy szól az Úr az igében, arról a napról és óráról pedig senki nem tud, sem az ég angyalai, hanem csak egyedül az én mennyei atyám. De, és ez lesz a záróige, amit majd most fel fogok olvasni, ez biztosan így van, mert engedjétek meg azért hadd mondjam, mert én Varga Pistitől tanultam azt, hogy egy prédikátor legalább háromszor búcsúzik el, és az a háromszori búcsú az másfél óra. Na most ezt azért nem kívánnám én kihasználni, mert azért nem vagyok Pisti, Pisti biztos, hogy tudna még 8 és felett is beszélni, de maradunk még csak én egyszerűen egy búcsúigénél, amit ugye legyen a szívetekbe erősítésként és örömben, hogy azért minket a Szent Szellemmel betöltekezett, újjászületett keresztény embereket, hívőket, a Krisztus katonáit, Krisztus testének tagjait, azért nem hagy az Úr bennünket sötétségben. Meg fog jelenteni. Na, ez most nehogy félreértsétek, csak azért mondtam ezt a sötétséget. 1 Tesszalonika levél, 5. fejezet, 4. vers. Tehát 1 Tesszalonika, 5. fejezet, 4. vers. De ti atyám fiai, nem vagytok sötétségben. Ezek vagyunk mi, ugye? Fölhívja a figyelmet. De ti atyám fiai, nem vagytok sötétségben. Hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ámen. És melyik az a nap? Az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének napja, amely bennünket, mert mi a világosság fiai vagyunk, és nem úgy fog meglepni, mint a tolvajt, hogy tolvaj, mikor eljön, nem tudjuk, mikor jön el. Nekünk azt ígéri az Úr, hogy nekünk meg lesz jelentve. Az ő profétáin, apostolain keresztül. Ámen. Dicsőség Istennek, köszönjük az Úrnak a mai napot, köszönjük hogy itt lehetünk a mai napon. Megtesszük, amit az írás kér tőlünk, a Szent Biblia. Imádkozunk egymásért. Készítsétek az Úrnak útját. Amikor imádkozunk egymásért, te kijössz hittel, és elhozod a szívedet, elhozod a kérésedet, kívánságodat, legyen az önmagad felé, vagy legyen az mások felé. Vagy legyen egy hazugságtünet iránti imádság. Te hittel jössz ki, elhozod a hitedet, én is hozzáteszem, más is hozzáteszi a hitét, az egész gyülekezet hozzáteszi a hitét. És ez olyan, mint mikor a gyertyákat egymás mellé tesszük, ugye az én gyertyámnak a lángja ég, az egy pici láng, amikor már 1000 gyertyalánk egymás mellett van, az már fénynek is nevezhető. És egy keresztény embernek el kell vinni a világ felé, egy nagyon szép példa, és ez a szívemhez közel áll, hogy ha te kioltod a másiknak a gyertyalángját, attól a te lángod nem lesz erősebb. De ha összerakod a lángokat, akkor bizony egy hatalmas tűzé növekszik, és ezért vagyunk itt a Földön. Áldjon az Úr benneteket!